Kedves hallgatóink, most Vér Károly rövid kommentárját hallják a 100 forintos ládáról.
Kedves hallgatóm, a moszkvai propaganda makacsul és változatlanul hirdeti, illetve szeretné hirdetni, ha valaki még hinne neki a világon, hogy páncélosaival, ágyúival és nehéz puskáival az anarchiától akarja megmenteni Magyarországot. Ennek a minősíthetetlen és hamis állításnak egyik legszebb és legemberibb cáfolata a 100 forintos láda. Igen, a 100 forintos láda és ládák. Ezeket az írószövetség állította fel tegnap Budapest forgalmas útvonalain. A ládák fölé egy-egy igazi 100 forintos tűztek ki a magyar írók ezzel a felírással. Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjának. És ezzel a lőszeres ládákban rögtönzött pershelyeket ott hagyták őrizetlenül az utcán. Estére a csodálatos gyűjtés eredménye 110 000 forint volt abban az állítólagos anarchiában, amelytől a béketábor őre kíván megvédelmezni minket az ENSZ-ben. Ennyi a rövid történet, és ennél sokkal-sokkal több is. Több, mert ez a láda nem csak egy valóságos helyet jelent, ahová a filléreket és a forintokat be lehet dobni. Ez a láda szimbólum, a nemzeti forradalom erkölcsének és nemességének szimbóluma. Ez lenne akkor is, ha nem 110 000 forint, nem ilyen minden képzeletet felülmúló összeg, hanem csak 11 000 vagy 1100 forint gyűlt volna össze benne. És azért lenne ez, mert ott állt az utcasarkokon egyedül, őrizetlenül, egy felbojdult városban, és képviselte a földi törvényeken is felülálló egyetemes nagy erkölcsi rendet. A ládára és tartalmára nem a börtönfélelem, nem a felelősségre vonás félelme, hanem az emberi szívekbe írott égi törvény és a szabadságharc becsülete vigyázott. Így lett szimbólum ez a láda, úgy, ahogy Kosztolányi Dezső mondta feledhetetlen versében, csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló. Lelkem, te is ne bot és vászon, légy zászló. Igen, a láda is a forradalmi lelkület jelképe lett, ugyanúgy, mint Kosztolányi zászlója. Ez is az utcasarkon és a világon, birkózva a csönddel és a viharral, egyre fönségesebben lobog, beszél. A nemzeti forradalom népe nem szűkös forintjait, hanem lelkét helyezte el az utcasarkon felállított nyilvános dobozban, és ezt kell meglátnunk elsősorban. Ezentúl pedig ez a szimbólum jelenti a fegyelmet és a szolidaritást. Jelenti és hirdeti, hogy a szabadságharc zászlója és most már ládája mögött egy egész nemzet áll. És Szoboljev szavaira, meg a moszkvai propaganda mocskolódásaira is válaszol ez a tiszta szimbólum. Azt válaszolja, hogy igen, ezt nem rendezte, ezt nem szervezte senki, ez nem volt kényszerbéke kölcsön, ez csak az egész nép forradalmának kézzel fogható, földre szállott szimbóluma volt, amely szavak nélkül tudósította a világot, íme együtt van ebben a harcban az egész ország. És végezetül ez a 100 forintos láda jelentette ma az áldozatkészséget is, azt a készséget, amelyre 1848 óta nem volt példa. Most Kossuth gyújtó szónoklataira sem volt szükség, most egy rossz rotációs papírra firgált cédula is megtette, és a nemzet adott. Gondoljuk csak el, milyen helyzetben, milyen körülmények között gyűlt össze egy nap alatt ez a hihetetlen adomány. Akkor, amikor senki se tudta bizonyossággal, mi következik holnap és holnap után, akkor, amikor egy meggyötört és kifosztott, élelmiszerek után törtető nép rohant az éhség elől és a ládák előtt, mégis mindenki megállt. Arra, hogy a forradalom halott hőseinek adjon, mindenkinek volt pénze, ideje és idege, bár azt se tudta, vajon munkájával visszaszerzi-e valaha a ládába hullatott filléreket. Talán nem túlzok, ha kimondom, ez a láda, az írószövetség ládája, amely a forintokkal együtt a nemzet törhetetlen jövőbe vetett hitét és a nemzet tiszta lelkét is összegyűjtötte, majdnem olyan eredménye a szabadságharcnak, mint a fegyveres győzelem. Ebben a láda szimbólumban a nemzeti akarat, a nemzeti összefogás eszménye testesül meg, és éppen ezért bizonyos, hogy holnap már erről a ládáról fog beszélni a nyugati világ.
Kedves hallgatóink, Vér Károly rövid kommentárját hallották. A címe volt a 100 forintos láda. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. A 13, 16, 19 és 25 méteres rövid hullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Várogatunk 15 órát jelez. Hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Közzétették Budapesten az új kormánylistát. A kormány összetétele a következő. Miniszterelnök és külügyminiszter Nagy Imre, államminiszterek Tildi Zoltán, Kovács Béla, V. Szabó István, Kétli Anna, Kelemen Gyula, Fischer József, Bibó István, Farkas Ferenc, Lasonci Géza és Kádár János. Az új honvédelmi miniszter Naléter Pál. Az előző kormány többi tagját felmentették állásától. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma este újból összeül, hogy folytassa a magyar ügyfeletti vitáját. Kuba küldötte tegnap határozati javaslatot nyújtott be. Ez szerint a biztonsági tanács szólítsa fel Moszkvá csapatainak Magyarországról való kivonására. A biztonsági tanács ismeri el a magyar nép önrendelkezési jogát és azt, hogy szabad választások útján alapítson kormányt. A biztonsági tanács küldjön továbbá haladéktalanul külön bizottságot Magyarországra a biztonsági tanács utasításainak végrehajtására. ENSZ körökben biztosra veszik, hogy a három nyugati nagyhatalom erélyesen kiáll a kubai javaslat mellett. A biztonsági tanács tegnapi ülésén Szovoljev szovjet küldött tiltakozása ellenére tűzte napirendjére a magyar kérdést. A tanács 10 tagja szavazott a magyar kérdés napirendre tűzése mellett, amelyet csak a Szovjetunió ellenzett. A tegnapi érdemi vita során Szoboljev tagadta új szovjet csapatok Magyarországra való beözönlését. Állításaival szemben Hammarskjöld azonnal ismertette Nagy Imre második táviratának szövegét, amely megerősíti, hogy nagy számban újabb katonai egységek lépték át Magyarország keleti határát, és szovjet alakulatok Budapest felé haladnak. Hammarskjöld közölte, hogy Nagy Imre az ENSZ biztonsági tanácsát arra kéri, utasítsa a szovjet kormányt azonnali tárgyalások megkezdésére Magyarországgal a szovjet csapatok kivonásáról. Nagy Imre kéri annak tudomásul vételét is, hogy kormánya kinyilvánította a Varsói paktumból való kilépését. Szoboljev érdemben nem válaszolt, de megjegyezte, hogy a magyarországi helyzetre vonatkozó jelentések, Nagy Imre megállapításait is beleértve alaptalanok. A francia küldött felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a biztonsági tanács vétó miatt nem volna határozatképes, azonnal össze kell hívni az ENSZ rendkívüli közgyűlését a magyar ügy tárgyalására. Bécsi jelentések szerint az osztrák-magyar határt hermetikusan lezárták. Szovjet erők visszatartottak több Budapestről Bécs felé utazó nyugati újságírót, továbbá nyugati diplomaták hozzátartozóit. Minden járművet, amely Bécs felé tartott, megállítottak. Magyaróvárot hevenyészet tábort állítottak fel, ahol a feltartóztatott személyeket szovjet katonák őrzik. Külföldi újságírók és a diplomaták hozzátartozói Magyaróvárot töltötték az éjszakát. Az amerikai külügyminisztérium erélyesen tiltakozott a washingtoni szovjet nagykövetnél a budapesti diplomaták hozzátartozóinak visszatartása ügyében. Szovjet alakulatok az osztrák-magyar határ mentén kísérletet tesznek arra, hogy megakadályozzák a Magyarországra irányuló vörös kereszt szállítmányok bejövetelét. Tegnap délután több helyen feltartóztatták az Ausztriából érkező vörös keresztes szállítmányokat. Monsignora Barbellinek, a Vatikán megbizottjának ugyancsak nem sikerült eddig Bécsből tovább jutnia. Barbelli annak a bizottságnak a vezetője, amelyet a Vatikán Magyarországra küld, hogy Budapesten személyesen tárgyaljon Mindszenty hercegprímással, többek között a vatikáni segély elosztásának megszervezése kérdésében. Az EGRI rádió felszólítást intézett a magyarországi rádió adókhoz, hogy orosz nyelven tájékoztassák a Magyarország területére érkezett új szovjet alakulatokat a való helyzetről. A szovjet csapatoknak ugyanis azt mondották, hogy Magyarországon ellenforradalom van, és reakciós elemek leverésére küldték őket az ország területére. A külügyminisztérium forradalmi tanácsa ma közölte, hogy Kós Pétert, a Rákosi rendszer ENSZ delegátusát a valóságban Leo Konduktorovnak hívták, és szovjet állampolgár. Igaz, hogy a külügyminisztérium régi vezetősége közreműködött Konduktorov magyarrá keresztelésében. Kós Péter megbízatását, mint ismeretes, már is hatálytalanították. A külügyminisztérium forradalmi tanácsa közli még, hogy javaslatot készített a rákosi sztálinista rendszer követőinek haladéktalan leváltására. Egyes követségi beosztottak visszahívásáról már is intézkedtek. A kommunista pártból átalakult Magyar Szocialista Munkáspárt lapja a Népszabadság elítéri a letűnt kommunista vezető bűnös politikáját. A lap így ír: a munkásosztály sorai között a nemzeti demokratikus felkelés fejestésével együtt jelentkezik a kiábrándulás a régiből, az önkénnyel bemocskolt régi mozgalomból. A leghatározottabban állást kell foglalni a volt kommunista párt bűnös vezetésével szemben. Az új párt semmiféle közösséget nem vállal a régi vezető katasztrófa politikájával. Gyűlöljük a rákosi gerőklik önkényuralmát. Ezután nem leszünk milliós párt, szerényebb keretek között szerényebb lehetőségekkel fogunk dolgozni. Helyeseljük Nagy Imre nyilatkozatát, amely hazánk semlegessége és a szovjet csapatoknak az egész ország területéről való kivonása mellett foglalt állást, írja a Népszabadság. Az Oktatásügyi Minisztérium Forradalmi Bizottsága közölte, hogy az általános iskolák és a középiskolák történelmi tankönyvét kivonják az iskolai oktatásból. Az irodalom oktatására szóló tankönyvekből a tanárok csak a magyar irodalmat tartalmazó részt használhatják fel. A szovjet forradalommal foglalkozó részeket ki kell hagyni. Az általános iskolák földrajz tanításában a Szovjetunió földrajzát ugyanolyan mértékben kell tanítani, mint bármely más állam földrajzát. Biztosítják az általános iskolákban és a középiskolákban a szabad vallásoktatást. A hitoktatásra vonatkozó külön beiratkozást megszüntetik. Az orosz nyelv kötelező oktatása az ország valamennyi általános és középiskolájában megszűnik. Az orosz tagozatú általános iskolák megszűnnek. A Manchester Guardian budapesti tudósítója helyzetképet ad a magyar főváros közhangulatáról. A tudósító rámutat arra, hogy Budapesten ma amellett a követelés mellett, hogy a szovjet csapatok vonuljanak ki az országból, a leggyakoribb szó a semlegesség. A magyarok nem svájci semlegessége, vagy pedig az aktív koexisztenciát hangsúlyozó jugoszláv koncepcióra gondolnak, hanem a semleges Ausztria példáját akarják követni. Magyarország népe, írja tovább a Manchester Guardian budapesti tudósítója, feszülten várja a világ és különösen a négy nagyhatalom reakcióját Nagy Imrének arra a kérésére, hogy a négy nagyhatalom ismerje el Magyarország semlegességét. A szovjet katonai felvonulással kapcsolatban az angol lap tudósítója azt jelenti, hogy a szovjet csapatok a legtöbb esetben elkerülik a városokat, állítólag a lakosság kihívásának elkerülése véget. A szovjet csapatmozdulatok által érintett területekről mindenünnen azt jelenti, hogy a lakosság fegyverforgatása alkalmas tagjai nagy számban csatlakoznak a nemzetőrségekhez. A New York Times bukaresti tudósítójának jelentése szerint beigazolódtak a romániai diák tüntetésekről szóló hírek. Az illetékes hatóságok biztonsági intézkedéseket léptettek életbe a diákok mozgolódásának megszüntetésére. A Kolozsvári Egyetem magyar tanszékei leállították az előadásokat, hogy elejét vegyék további tüntetéseknek a magyar diákság körében. Kelet-Berlinből ugyancsak diák tüntetéseket jelentenek. A kelet-német diákság kommunista ellenes röpcédulákat terjeszt, amelyeken felszólítja a lakosságot, hogy a magyar nemzet példáján okulva terjessze elő a rendszerrel szembeni követeléseit. Eden angol miniszterelnök bejelentette az alsóházban, hogy a brit kormány arról tájékoztatta az ENSZ-et, hogy hajlandó katonai akcióját Egyiptomban leállítani, ha az ENSZ gondoskodik az Egyiptom és Izrael közötti béke helyreállításáról. Híreink közlését befejeztük, legközelebb 16 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.